A stúdióban továbbra is Horváth Orsolya, a Kontron Hungary Kft. HR vezetője, és Orsi, arról beszélgettünk, hogy hát nem könnyű a ti dolgotok, egy folyamatosan fejlődő, változó IT-szektorban vadászni kell a legjobb munkavállalókat, és utána meg is kell őket tartani, és arról beszéltünk, hogy igen, ez nem könnyű, de arra is kíváncsi lennék, hogy egyébként miért éri meg HR-esnek lenni, most már több mint 10 éve ebben a szerepkörben vagy, erre készültél-e, és mi az, ami a napi adrenalint adja, miért érdemes csinálni?
Ugye eredetileg én a pénzügyi szektorban kezdtem a HR-es pályafutásomat, tehát ilyen szempontból is mondjuk össze tudom hasonlítani, hogy a pénzügyi szektor és az IT szektorban milyen különbségek vannak. Ugye a biztosítónál alapvetően azért egy nagyobb cégnél kezdtem, megvoltak a keretek, meg egy eléggé jó kiépített HR szervezetbe tanulhattam már bele, úgyhogy azt mindenképpen egy szerencsés dolognak tartom, és úgy kerültem át az IT szektorba. Egyébként ez egy ilyen teljesen véletlen eredménye volt, tehát nem volt egy ilyen célzott mozgási tervem, hogy akkor én majd oda
hogy
kerülök
ez lesz
át.
A következő karrier lépcső.
Tehát ez nem volt meg. Azt tetszett az álláshirdetésben, úgy emlékszem, és akkor még ugye szakértőként kezdtem, tehát az első év az HR generalista pozícióban, tehát, hogy azt éreztem a kiírásból, hogy itt új dolgokat lehet létrehozni. Tehát, hogy még nincsenek meg a keretek, szerintem ez fogott meg benne, hogy addigra már azért volt annyi tudás a birtokomban, hogy azt gondoljam, hogy kipróbálnám magam egy teljesen új területen, és megnézném, hogy ebből hogyan tudok építkezni. És akkor ez egyébként így is lett, tehát az első évem az gyakorlatilag így a terepfelméréssel történt, hogyha lehet így fogalmazni, tehát megismertem magát a szervezetet.
Ahol nem volt egy ilyen kiépített HR rendszer, mint ami most van.
Igen, már. Tehát egy klasszikus, inkább munkaügyi részleg működött, hogyha lehet így fogalmazni, mellette volt már toborzás, támogatás, illetve rendezvényszervezés, ami ilyen kisebb folyamatként ott motoszkált.
Na de nem is egy ilyen szintű vállalati létszámról beszélünk, most 460-an vagytok, ha jól tudom,
igen.
És akkor 180 körül volt
igen,
a vállalati
igen,
létszám?
Igen, tehát egy 180 fős vállalathoz érkeztem, ami egy kicsi családi cégből nőtte ki magát. Ez nagyon érződött a vállalati kultúrám, tehát ez a régen mi volt, ezt nagyon sokszor meghallgattam akkor, és akkor most ez a szituáció van, tehát szerintem a vezetőség ekkora már érezte azt, hogy valami hiányzik. Egy-két ilyen hiányzó elemet akkor nekem már elkezdtek így megnevezgetni, de még nem volt koncepcióba foglalva. Tehát akkor már a megtartás szerintem hiányzott, nem így hívták, hanem ennek elemeit emelték ki, és akkor az volt a felállás, hogy én a megtartás folyamatait kell, hogy kiépítsem. És
hogy
akkor...
miért jó, miért éri meg a munkavállalóknak nem tovább menni a
igen,
150
pontosan,
új
igen.
lehetőség közül
igen,
választani.
Igen, tehát volt egy kemény maga cégben, aki egyébként még most is jelen van, tehát 25-30 éve dolgoznak a vállalatnál, rájuk építve az ő igényeiket, ugyanúgy kielégítve, hogyan tudjuk az újonnan érkező kollégákat is megtartani, és nyilván ehhez már egy változási folyamatnak kellett elindulnia, amit minden érintettnek el kellett fogadnia, ahogy telt az idő, de ez egy nehezebb dolog volt.
Mennyire kellett a menedzsmentnek, a vezetésnek, vagy akár neked HR vezetőként kilépni a komfortzónádból ahhoz, hogy ezt meg tudjátok csinálni?
Mindenképpen ki kellett. Én azt szerencsére talán ilyen intuitív módon észleltem, hogy itt most nem az lesz, hogy akkor én ismerek, nem tudom, 6 folyamatot, és azt most fogom, és ráhúzom erre a szervezetre, és akkor készen vagyunk. Gyakorlatilag semmit nem emeltem át egy az egyben abból, amit ott láttam. Nyilván a létszám miatt is, tehát az 1000 fős vállalat volt akkor, itt pedig ugye ez a 180 fős állomány fogadott. Talán arra jól ráéreztem, hogy mi az, ami nagyon fontos, tehát az első évben az alapfolyamatokat tettem le, tehát mondjuk például egy onboarding folyamat az nagyon hiányzott.
Hogyan lépjen be valaki a vállalathoz,
igen,
így a hallgatóknak
igen, lefordítva. Igen, köszönöm a kiegészítést. Tehát igazából az onboarding már ott elkezdődik, hogy ajánlatot adunk valakinek, tehát illetve az interjú szakaszában van egy benyomás arról, hogy akkor itt milyen is lesz dolgozni, és akkor onnantól, hogy mondjuk egy pályázó elfogadja az ajánlatot, milyen olyan lépések következnek, és milyen olyan támogatást kaphat HR oldalról, ami az ő beilleszkedéséhez kell, illetve vezetőket hogyan tudunk abban támogatni, hogy minél hatékonyabban tudják a kollégát beilleszteni a csapatba. Ez teljes mértékben hiányzott akkor, vagy hát ilyen esetleges módon történt.
Hát meg amiről beszéltünk, hogy nem is feltétlenül volt még szükség annyira korábban erre,
igen.
Míg közben változott a piaci helyzet.
Igen, pontosan. Tehát ugye amikor kis létszámú csapatok voltak, akkor az valahogy magától értetődött, hogy hát jött egy új kollega, akkor első nap mindenki fogadta. Ahogy növekedtünk, már például azzal is szembe kellett nézni, hogy hogy az adott új belépő ne csak a saját mikrokörnyezetét, üzletágát ismerje meg, hanem mondjuk a teljes cégről legyen egy rálátása. Azt is el kell dönteni, hogy mondjuk mi az az időszak, ahol aktív HR támogatás szükséges. És akkor én azt mondjuk egy fél éves periódusra határoztam meg, tehát addig van egy ilyen aktívabb nyomonkövetés, és akkor utána már nyilván ugyanúgy lehet a HR-hez fordulni, de már nem mint új belépő státusz, hanem már mint munkavállaló, akire úgy gondolunk, hogy számíthatunk rá hosszú távon.
Bocsánat, ha megengeded, én fölírtam magamnak még az interjú előtt egy példát, hogy mennyire elképesztő módon változott meg kifejezetten az IT-szektorban a világ, hogy mondjuk a vezető, az első számú vezető és a HR igazgató mondjuk leül reggelizni a külső helyszínen az új belépővel. Tehát hogy ez annyira, tényleg pár éve még ez elképzelhetetlennek tűnt.
Köszönöm, hogy ezt megemlítetted. Ez például egy új elem, meg arra is jó példa, hogy azóta is folyamatosan fejlesztjük ezeket a folyamatokat. Tehát én akkor valamit letettem így az asztalra, és elindultunk vele, de minden évben hozzátettünk valamit. Vagy ahogy látjuk, hogy érkeznek az adott kollégák, és rákérdezünk, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi az, ami valamit mondjuk az előző munkahelyeden szerettél, de itt nem található meg, és akkor ebből is tudunk inspirálódni.
Vagy igen. A versenytársak gyakorlatából? Bocsánat,
nyilván a versenytársakat is figyeljük. Igen, a versenytársakat is figyeljük, hogy ott milyen újítások történnek, de egyébként, amit most kiemeltél, az ügyvezető igazgatónk is szívesen vesz részt ezekben a folyamatokban, illetve kiemelt prioritással kezeli a HR területet, tehát ez szerintem még egy kiemelendő szempont, és az, hogy mitől lehet mondjuk itt eredményeket elérni, az a menedzsment hozzáállása. Tehát, hogy ugye akkor 2018-ban már érezték, hogy itt akkor valamit kell tenni, és eléggé érdeklődnek is a HR iránt, tehát több olyan ötletet, meg programjavaslatot ők hoznak fel, amit szeretnének, vagy támogatnak. Ilyen szempontból ad egy iránymutatás nekünk HR oldalról is.
De azért ez egy könnyű dolog volt, ez az összes ötletet keresztül vinni, vagy azért volt néha ellenállás, vagy döccenő? Hogy ne csak a szépet és a jót emeljünk.
Igen, igen. Ezt jól érzed, tehát hogyha mondjuk valamilyen nagyon zsúfolt időszakban voltunk ugye az alap HR folyamatokban, és mondjuk bejön egy ilyen ötlet, akkor azt nehéz úgy véghez vinni, hogy mondjuk minden HR-es kollega nő úgy érezze, hogy motivált, és akkor persze csináljuk, tehát itt nyilván az erőforrás gazdálkodás kérdése feljön, hogy akkor hány ember szükséges a feladat ellátásához, tudjuk esetleg tolni ezt a programot, tehát hogyan tudjuk beilleszteni, de alapvetően megvan a menedzsment részéről a nyitottság, tehát nem nagyon tudok olyan programot mondani, vagy ilyen HR aktivitást, ami mondjuk ilyen nagyon erőltetetten ment volna.
Visszatekintve akkor most végül is azt mondhatjuk, hogy nulláról felépíteni könnyebb volt, vagy hát minimális HR-es előzményekkel felépíteni egy rendszert, mint hogyha egy meglévőt kellett volna alakítgatni.
Igen, ezen gondolkodtam egyébként meg korábban is. Én kifejezetten örülök, hogy nulláról kellett, meg azt gondolom, hogy ez így a karrieremben egy emlékezetes pont lesz, vagy volt, vagy úgy fogok rá gondolni. És mivel ugye itt válok vezetővé, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó terep volt arra, hogy én ezt megtanuljam, és ahogy kicsiben elkezdtem ezt a folyamatot, tehát ugye eredetileg, amikor vezető lettem, akkor funkciók szerint építettem fel a csapatot, és volt egy toborzással foglalkozó kolléganő, meg egy megtartással, tehát az én ezelőtti feladatkörömet átadtam egy másik kolléganőnek, és így ezzel a kettes felállással, illetve összesen hárman nagyon klassz dolgokat tudtunk letenni az asztalra, és akkor utána ugye volt ezen kívül a munkaügyi rész, az külön működött a cégnél, tehát én abba az elején nem folytam bele, azért is tudtam szerintem inkább a szervezetfejlesztéssel foglalkozni, aztán utána utolért ez a rész is, tehát a HR operáció felé kellett figyelmet fordítani, nyilván ez a törvényi változások miatt is volt, illetve hogy növekedett a cég, megérett arra, hogy egy integrált HR rendszert vezessünk be, és mivel ez már projekt jellegű feladat volt, ezért ezzel megbíztak, és így csatornázódik be hozzám a munkaügyi részleg is. Volt egy időszak, amikor azt fejlesztettem. Ez nem a kedvenc területem, de nagyon fontos résznek tartom, tehát ez a HR alapja gyakorlatilag, tehát hogyha ez nincs rendben, akkor csinálhatunk egyébként dolgokat, de az, hogy mindenki megkapja a fizetését időben, munkajogilag rendben legyen, ez szerintem egy alapvetés így a területen.
Azt szokták mondani, innen szép nyerni, és hát úgy tűnik akkor, hogy jól is alakultak a dolgok. Tartsunk egy kis szünetet. Horváth Orsolya, Kontron Hungary Kft. HR vezetője a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.